Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Befejeződtek a Barátság-kőolajvezeték ukrajnai szakaszának javítási munkálatai, így tegnap este hivatalosan is megszűnt a hónapok óta tartó Viszmajor helyzet, jelentette be a MOL. Az ukrán üzemeltető készen áll a szállítás újraindítására Magyarország és Szlovákia felé. Ez az importnövelésen keresztül érdemben javíthatja a hazai üzemanyagellátást, áll a vállalat közleményében. A képet ugyanakkor némileg árnyalja, hogy tegnap találat érte a barátságrendszer egy oroszországi, Kazasztánból Németországba tartó szakaszát. Ez a sérülés befolyásolhatja az újraindulás zökkenőmentességét és az érkező olaj volumenét. Fontos tényező továbbá, hogy a nyersanyag ugyan gyorsan eléri az országot, a beérkező kőolaj finomítói feldolgozása további heteket vesz majd igénybe, írja a Pénzcentrum portál. A lendő magyar külügyminiszter már kapcsolatba lépett ukrán kollégájával, írásban üzenetet váltottam Orbán Anitával, készek vagyunk új fejezetet nyitni a magyar féllel, és érdekeltek is vagyunk ebben, készek vagyunk konstruktív módon megvitatni a napirenden lévő kérdések teljes körét, észszerűen az európai normák alapján, tudatta Andrij Sibiha. A várakozásoknak megfelelően május 9-e szombat délelőtt 10 órára hívta össze az országgyűlés alakuló ülését Súlyog Tamás köztársasági elnök. Korábban már Magyar Péter, a Tisza kormány lendő miniszterelnöke is jelezte, hogy ezt ekkor szeretnék megtartani, egyben az új kormányfő eskütételét is. Az ülés napján pedig a parlament előtti Kossuth térre várják majd az ünneplőket. Lőrinc Viktóriát, Kaposvár és térsége megválasztott országgyűlési képviselőjét kérte fel a megalakuló Tisza kormány terület- és vidékfejlesztési miniszterének Magyar Péter. A lendő kormányfő közölt azt is, hogy a miniszterelnökség vezetésével Ruf Bálintot bízza meg. Szavai szerint ő felel majd a valódi rendszerváltásért. Azt már korábban bejelentették, hogy Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai, Orbán Anita a külügy, Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszinszendi Romulus a honvédelmi, Gajdos László az élő környezetért felelős, és Bóna Szabolcs az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Ügyészségi hatáskörbe vonta a Magyar Nemzeti Bankot érintő nyomozást a legfőbb ügyészség. Eddig a rendőrség vizsgálódott az állami számvevőszék tavaly februári feljelentése nyomán. A Tiszapárt hamarosan hivatalba lépő miniszterelnöke a Facebookon reagált, Magyar Péter megkésettnek tartja a legfőbb ügyészség döntését. Megalapozatlannak tartja a volt jegybank elnök az őt ért vádakat. Matolcsy György az Indexnek eljuttatott közleményében egyebek mellett azt írta, az alapítványi vagyon nem tűnt el, a jegybank munkáját teljesen külön kell választani az alapítványoktól, és bármely hatóság transzparens vizsgálatához teljes körűen hozzájárul. Március végéig az államháztartás központi arrendszere 3420 milliárd 400 millió forintos hiánnyal zárt, erősítette meg részletes tájékoztatójában ma a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez az éves hiánycél 62,8%-a. Az Electrolux Group leállítja a termelést a Jászberényi gyárában. Az üzembezárásának tervezett időpontja az év vége, és körülbelül 600 munkatársat érint, közölte a cég az MT-vel. A közleményben a termelés leállítását a kihívásokkal teli versenykörnyezettel, a stagnáló piaci kereslettel magyarázták. 100 darab a mentők által a gyermekellátás során használható, egyebek között a gyermekek megnyugtatását szolgáló marokbabát adtak át az eszköz megalkotói az Országos Mentőszolgálatnak. A kicsikkel való kommunikáció rendkívül fontos, amikor őket kell ellátni. Kincses Kádár Lídia, a szenzoros idegrendszeri fejlődést támogató eszköz egyik kifejlesztője elmondta, ezeket a figurákat egy évvel ezelőtt a különböző részképesség hiánnyal küzdő gyermekek számára alkották meg. Donald Trump meghosszabbította az Iránnal kötött tűzszünetet, miután Pakisztán arra kérte, adjon időt Teheránnak egy békeajánlat kidolgozására. A hormuzi szoros blokkádja azonban érvényben marad. Országszerte változatos programokat rendeznek ma is, és a hétvégén a földnapja alkalmából. A környezetvédelmi akciónap 1970-ben indult el az Amerikai Egyesült Államokból, amikor Dennis Hayes egyetemista kezdeményezésére 25 millió amerikai emelte fel szavát a természetvédelmében. Végül az időjárásról. Holnap az észak felől fölénk sodródó, napközben távolodó, szakadozó felhőzet mellett sok napsütés várható. Az ország északkeleti részén komoly felhők is képződnek, de csapadékra nincs kilátás. Az északnyugati szél több felé megerősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban mínusz 1 és plusz 4 fok között, napközben aztán 18-19 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Egyedül senki se vagyok, ezt nem mondta senki. Szemedben a világ, szeretnék lenni. Hogyan kell élni? Ezt nem mondta senki. Tövisek közt hogyan kell rózsát keresni? Nekem ezt nem mondta senki. eltolzik minden, mi állandó lenne. Elmúlik végleg, mit fontosnak hittem. A tavaszi virágból illat már nincsen. Nekem ezt nem mondta senki.
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Köszönti Önöket mai Értékadó című műsorunk szerkesztője, Drimba Miranda. Adásunk tartalma. Új szakaszba lépett az EGRI elkerülő út előkészítése. Gazdafórumot tartott Gyöngyösön a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. Közgazdasággal kapcsolatos előadásokat tartottak a Magyar Tudomány ünnepén az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő fél órában.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Műsorunk első részében a Heves vármegye megyeszékhelyét elkerülő út megépítési munkálatainak előkészítéséről ejtünk szót. Szakértünk a témában Pántya József, az Építési és Közlekedési Minisztérium út- és vasútépítéséért felelős helyettes államtitkára. A következő percekben az EGRI elkerülő út előkészítéséről, valamint műszaki adatokról hallanak egy összefoglalót.
EGRI elkerülő így egy rövid mondat, de azért ennél sokkal súlyosabb és mélyebb a tartalma. Ennek az útnak már nem csak jelene és jövője van, azért van már valamennyi múltja is, hiszen 2024-ben jutottunk el oda, hogy a ma ismert nyomvonal 2024-ben sikerült megszerezni a környezetvédelmi engedélyét, és onnantól azt gondolom, hogy lehet komolyan venni egy elkerülő útnak a nyomvonalát, tengelyét, és onnantól kezdve lehet azt elképzelni, hogy hol fog ez menni. A környezetvédelmi engedély jelöli ki azt a sávot, amiben a későbbiekben az engedélyezés és kiviteli terv már kell, hogy megterveződjön, és kialakuljon a végleges keresztmetszete. Az apropó, ami miatt itt vagyunk, hogy ennek a környezetvédelmi engedéllyel rendelkező nyomvonalnak a továbbtervezésére minden kormányzati döntés megszületett, és ebben a hónapban, terveink szerint ebben a hónapban meg fog jelenni az engedélyezés és kiviteli terveknek szóló közbeszerzésünk, ami magában foglalja a korábbi környezetvédelmi engedélyel rendelkező nyomvonalnak a végigtervezését. Mondanám azt, hogy elég egyszerű lenne, hogyha csak ennyiről szólna. Jó pár egyeztetésen vagyunk túl, hiszen az elkerülő az alapvetően írja felül, rendezi át Eger városának a közlekedését. Ezt tudtuk már akkor is, amikor a környezetvédelmi engedélyes terveket készítettük, hiszen a 17 kilométernyi hívjuk főpályának, elkerülőnek a korábbi tervezésénél is már közel 5 kilométernyi olyan önkormányzati igény került be a tervekbe, amely a elkerülőre történő rákapcsolódást biztosította. De ennek a elkerülőnek igazán a funkcióját akkor tudjuk betölteni, ha egyrészt nem csak azok a gépjárművek kerülik el Eger városát, akik egyébként is csak átutaztak volna rajta, hanem amikor a Eger északi és Eger déli része között akár a egri lakók is tudják használni a mindennapokba, és betölti ezt a szerepet. Ennek a gondolkodásnak és eszmének így a végvitele és a további egyeztetéseink alapján közösen azonosítottunk még 5 olyan önkormányzati igényt, hívjuk ennek önkormányzati csomagot, amely a most kiírásra kerülő tervezésnek bizonyosan a részévé fog válni, és a részeként meg fog terveződni. Ezt az 5 csomagot röviden így vázolnám, hogy mikről van szó. Hogyha talán északról haladunk dél irányába, akkor az első az a Tárkányi út felújítása, ami közel 1 kilométer hosszon nem csak egy szimpla felújítás jelent, hanem gyalog átkerülhelyek kijelölését, a buszöblökhöz igazítva annak az útszakasznak a teljes rendbetételét irányozza elő. Ez a terv részeként megtervezésre fog kerülni, el fog készülni. A nyugati elkerülő szakasz, a nyugati elkerülő szakaszhoz kapcsolódó, ahol is a nagylaposi feltáró út került bele a tervekbe, kerül bele a megtervezendő feladatok közé, itt is több mint 1 kilométernyi zöldmezős útról van szó, ami a városrészek közötti jobb eljutást, gyorsabb, biztonságosabb közlekedést szolgálja. A harmadik, érzékeny pontja én úgy gondolom egyébként a városnak, a Donát út, aminek a mai keresztmetszeti kialakítása bizonyosan egy beavatkozásért kiállt, ennek a terveztetése is a feladat része, és amikor útszakaszoknak a megtervezéséről beszélünk, akkor az nem csak annyit jelent, hogy egy útszakasznak a keresztmetszetét kialakítjuk megfelelő kétszer egysávos kialakítású járdával, vízelvezetéssel, közvilágítással. Arra is kell gondolnunk, és ez a Donát úttól egyébként függetlenül is igaz, hogy azok az utak, amelyek be lesznek kötve az elkerülőbe, ahol azt várjuk el, hogy egyébként, illetve azt a célt szolgálják, hogy a városlakók az elkerült a lehető legrövidebb szakaszon elérjék, átrendeződnek és átalakulnak azok a városban lévő csomópontok, amelyek jelenleg nyilván nem töltenek be ilyen típusú funkciót. Ezek a tervezési feladat részeként mind felülvizsgálatra és ha kell, áttervezésre kerülnek. Itt jelen esetben a Tetemvár úti csomópont, például ami a Donát útnak a kicsatlakozásánál, bizonyosan felülvizsgálatra kell, hogy kerüljön. A negyedik meg az ötödik rész, eljutunk egészen a déli részéhez itt a városnak. A Kistályai útról van szó, ami egy elég összetett feladat lesz a tervezőasztal felett is, hiszen a Kistályai útnak a felújítása, ahol elválik a elkerülő útunk, és tovább jövünk a Sasút irányába, az a teljes felújítása a feladat része, és a feladat része annak a közel 66 hektárnyi területnek a vízelvezetésének a újragondolása, átgondolása, és annak a megtervezése is a tervezők feladatául fogjuk szabni. Ha eljutottunk a Sasútig és a Kertész utcáig, akkor ott egy a jelenlegi szintbeni vasúti átvezetés mellett helyett legyen megvizsgálva és megtervezve egy lehetőség szerint egy külön szintű vasút alatt vagy felett, ezt nyilván a tervezői asztal fölött majd eldől, hogy melyik itt az optimális egy átvezetés, belesimítva a Kertész utcai, jelenleg Kertész utca vonalvezetésébe, ami magával vonja az, hogy az Ostoros úti, jelenleg Ostoros út, Kertész utca, Maklár út és a Újsor utcai csomópontok is felülvizsgálatra fognak kerülni. És ami azon a felülvizsgálaton kijön, azt a tervezőnek kutya kötelessége lesz megtervezni, legalábbis ezt várjuk el a tervezési feladat leírása alapján a leendő tervezőtől. Én azt gondolom, hogy komoly jelzőkkel lehet illetni ezt a Eger elkerülőt, mert ahogy említettem, alapvetően is voltak benne önkormányzati vénájú beavatkozások. Ezzel a plusz 5-ös csomaggal pedig egy olyan szintre emeljük, ami átrendezés, átalakítja, ahogy képviselő úr is említette, azért egy új korszakot hoz a egri közlekedésbe. Maga az alaptartalom is önmagában impozáns volt, hiszen a 17 kilométernyi főpálya és a hozzákapcsolódó 5 kilométernyi önkormányzati beavatkozáshoz jön még hozzá ez az előbb említett meg annyi műszaki tartalom, de az eredetibe is közel 25 darab csomópont vagy tervezése, vagy áttervezése szerepelt, és az eredeti tartalomban is volt 8 műtárgyunk vasút felett alatt, és voltak meglévő műtárgyak átépítései is előirányozva. Ezek fognak most még kiegészülni az előbb általam említett műszaki tartalommal. Hogy miről szól a EGRI elkerülő, az nagyjából még a számok nyelvén minden egyes tervezésnél kell egy forgalomfejlődési, egy forgalom nagyságot bemutató munkarészt is készíteni. Ez kötelezően készítendő már a környezetvédelmi munkarésznél, és utána ezt tovább kell vinni a tervezés további fázisaiban, és amit tudunk, hogy elkerülő nélkül bizonyosan kb. 7000 forgalom nagysággal nagyobb lesz a 25-ösnek a belső szakaszának a forgalma. 7000 egységjárművet tud levenni az elkerülő a 25-ös belterületi szakaszáról, ami azért nem egy elhanyagolható tétel. A számok nyelvén a szakmát nem kell meggyőzni arról, hogy az EGRI elkerülőnek helye van. Említettem, hogy ki fogjuk írni ezt a tervezést. Ennek a tervezésnek önmagában is ez egy nagy értékű tervezés lesz, valahol 2,5 és 3 milliárd forint közé nettó értéken tervezünk ennek a becsült értéke, ez valahol itt van. Amire meg fog jelenni, ez természetesen le fog teljes mértékben tisztulni. Egy nagyon nagy feladatról beszélünk. Ezeknek az elemeknek önmagában van súlya, így egyben vizsgálva, egyben tervezve pedig egy nagyon szép, mondhatnám azt, hogy országos térképen is szabad szemmel szépen látszik ez a tervezési feladat, ami itt a következő hetekben meg fog jelenni. Nagyon bízunk benne, hogy sikeresen le tudjuk bonyolítani ezt a közbeszerzést, és a év második felében már a teljesítési szakban úgy tudunk itt kooperációkat tartani, hogy már ezek a tervezővel kiegészülve tudjuk előre vinni.
Gazdafórumot tartottak Gyöngyösön a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem könyvtárában március 4-én. A rendezvény a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, illetve a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége szervezésében valósult meg. A Gazdafórumon agrárgazdasági aktualitásokról számoltak be az előadók, mint például a földvásárlás, a földbérlés, a földforgalmi szabályok, valamint a vadkárok. Műsorunk folytatásában az egyik előadó szavait idézzük. Göbölyös Károly, az Ifjú Gazdák Bács-Kiskunvár megyei gazdakörének elnöke a támogatási aktualitásokat összegezte.
Gyakorlatilag az én témám az a támogatási aktualitások lesznek. Ez egy fontos téma, hogy a 2024 őszétől kezdve az iránytartóság egyszerűen jelentette meg a pályázati felhívásokat. Nekünk sok pályázat már támogató jókirata is megérkezett a gazdák számára, úgyhogy 2026 az az építkezés éve lesz, gyakorlatilag a beruházások megvalósításának éve. Erre is ki fogunk térni magában az előadás során. Emellett több olyan felhívásra is lehetőség van, amelynek a beadási időszaka a következő hónapokban ebben az évben még nyitva áll. Ezért el szeretnénk felhívni a gazdálkodók figyelmét, hogy azokra a felhívásokra, amire még lehet pályázni, gondolkodjanak el, mivel ez a 80%-os nemzeti társfinanszírozás, ami lehetővé tette, hogy ilyen nagy forrással tudják meghirdetni a minisztérium részéről, a kormány részéről a felhívásokat. Ilyen, ez egy visszatérő alkalom, egy olyan lehetőség, amivel akár három támogatási időszakot is meg tudunk valósítani, ami azt jelenti, hogy ha megfelelően ütemezetten használjuk fel a támogatásokat és hatékonyan, akkor versenyképesebben tudunk gazdálkodni, és a 2025 évben felmerülő nagyon sok kihívás, itt beszéltünk állatbetegségekről, aszályról, fagykáról, ezeknek a mérséklésére és kivédésére is nagyon sok olyan lehetőség van, amivel szükséges élni a jövőben fenntartható gazdálkodás véget.
Thank you.
Végezetül pedig egy előadást hallanak, mely a Magyar Tudomány ünnepe kapcsán hangzott el Egerben, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. Dr. Szlávik János, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professzor emeritus, Gondolatok a közgazdaságtan új megközelítéséről címmel tartott prezentációt 2025. november 25-én. Előadásának szerkesztett változata hangzik el.
Jelenkről beszélek, eredeti tőke felhasználás, és megpróbálok eljutni a máig. Utána a kapitalizmusnak is a lényege, és megpróbálok eljutni a máig. A fogyasztói társadalomnak, a tőkének a fényeket. Most ez azért érdekes, mert éppen elém került ez az úriember, aki Joel vagy Joel, talán Joelnek mondják Mokir, mert ugye ő egy izraeli és amerikai, éppen nem egy nagy egyetemről, ugye el tudom képzelni, milyen büszke, és láttam is fölvételt, hogy milyen büszkék, hogy jön a Nobel-díjat. Ő egy gazdaságtörténész, tehát eljut ide már, tehát nem ilyen modellező figurát kapják meg a Nobel-díjat, hanem gazdaságtörténészek. Ugye a tőkefelhalmozás, azért gondoltam, hogy beszéljek erről, mert a Lánci András mondjuk 2013-ban a Corvinus rektoraként mondott egy ilyet, amikor nagyon támadta a jelenlegi kormánypártokat az ellenzék. Ez kérlek szépen, hogy nem lopás, ez teljesen tisztíten félre van értve, ez az eredeti tőkefelhalmozás. Fogadjuk el, hogy ez az eredeti tőkefelhalmozás Magyarországon. Nem nagyon volt eredeti tőkefelhalmozás a privatizációkor, mert ott olvastam, hogy körülbelül a könyv szerinti értéknek egyharmada jött le. Tehát gyakorlatilag is, akkor sem volt itt benn pénz, hanem ebből adódóan egy csomó külföldi tőke. Na most nézzünk, a tőkefelhalmozásnak két fajta, mondjuk a spanyol. A fajta dőlt a pénz, ugye, Közép-Amerikából, asztékok, stb. Aztán először volt, vagy egyszer volt a történetben aranyalapú infláció, annyi arany jött be, hogy inflációt okozott. Mire fordították? A férfiak, látjuk a képeken is, azok voltak, mint a papagáj, drága sejmekre, mi egyebekre, a hölgyek annyira ezt nem követték, katedrálisokat építettek, és így tovább. És ha valamit akartak megrendeléssel, a puritán, luteránus Németalföldhöz fordultak, akik sötét szürke vagy fekete posztóba nyomatták a kereskedelmet és az ipart, és ez a két fajta alapvető. Többfajta, én csak azért mondom, hogy érdemes a gazdaság történetet nézni, mert egész más sajátossága van, teszem azt egy távol-keleti. Mi van Magyarországon? Magyarország ugye, higgyük el Láncinak, miért ne innénk, azért elég bentfentesebb a dologma. Milyen típusú a mi eredeti tőkefelhalmozású? Németalföldi? Holland részben, ugye Belgium. Mostanság Németalföld. Miből jön a pénz? A pénz abból jön, hogy a 2010 után, mondjuk végig 20-20-ig, a GDP-nek 2%-ának megfelelő pénz jött ide be, tehát azért ez elég nagy pénz. Zárójelben megjegyzem, hogy a GDP átlagos növekedése 2,5% ebben az időszakban, már nem kell csinálni, 2%-nyit ugye ide fordítani. Mit jönnek? A fogyasztásban, hát mostanában nem ennyire papagájok a férfiak, mint voltak éppen Spanyolországban. Lehet, hogy csak adnak magára, itt a 12 óra, nem tudom én, mennyi Lamborghini, meg nem is beszélve szegény gazdag emberünknek a nyakjáról. Az urak, a hölgyek is azért, ki tudom én, ilyen szakadt 1 milliós nadrág, nem is tudom, hogy milyen, meg 3 milliós utat. Tehát egy spanyol típusú eredeti tőkefelhalmozás van. Ebből az is látszik, hogy amikor ez elmaradt ez az erőforrás, akkor alig tudjuk elérni a 10%-os gazdaság növekedést, holott abból a 10 évből, ha jól fordítjuk be, az nyomatná bizony a GDP növekedést, nem így van. És magára föl vagyunk háborodva, ez a puritán, Németalföld, Hollandia, ugye leginkább a hollandok, hát most olvasni, hogy a mi adónk, nem nagyon akarják a mi spanyol típusú eredeti tőkefelhalmozásokat finanszírozni. Ezen az érdemes elgondolkodni, nem tudom, hogy ezen elgondolkodnak-e, lépjünk egyet. A másik kérdés ugye a tőke. Ez elég több mint 10 éve jött ki Thomas Pikettynek, egy jeles francia tudós, én azt ha így folytatja, akkor nem olyan soká lehet, hogy ő lesz a következő közösségi Nobel-díjas. Itt megnéztem, hogy a különböző Nobel-díjasok, a Simon Kuznets, a Stiglitz, meg akkor hoztam egy Kalmar Szpalántai Tibor, ugyanis a Pikettyről írt, azt hiszem a közgazdasági szemlében olyan érdekeset a Palánkai, talán mindenki ismeri egy jeles közgazdász, világgazdász, nekem, amikor a második diplomában szereztem a Nemzetközi Gazdasági Szakértő, ő volt a témavezető, meg amikor a habilitáltam a közgázon, akkor szintén ő vezényelte. Nem volt könnyű helyzetem, én ott a második voltam, akkor összeszedtek hármat, előttem a Surányi volt. Na, gondolják el, egy ilyen Surányi bankelnök volt, akkor utána jött egy ilyen gyűjtmen környel gazdász, azért hála jó Istennek volt annyira okos már a professzori társaság, hogy akkor is ezt átengedte. A Piketty azt mondja, ő felhalmozott vagyontárgyat mond, a Palánkai vitatkozik vele, és azt mondja, hogy az itt még Marsnak van inkább igaza, tehát ez egy értékesülő érték, tehát a tőke az, amelyik értéknövelő érték. De ott nagyon fontos, hogy a kapitalizmus növeli az egyenlőtlenséget, tehát ez a Pikettynek egy nagyon fontos, és ez veszélyezteti a demokráciát. Tehát növeli az egyenlőtlenséget, és veszélyezteti. A Simon Kuznets korábban volt, ő pedig azt mondja, hogy a kiegyenlít, inkább a kapitalizmus kiegyenlít, ismerjük a Kuznets görbét, én is tanítom a Kuznets görbét, azt mondja, egy ideig megy például a szennyezés is, majd utána megoldódik a történet. A Stiglitz már azt mondja, hogy egy aktív úriember, de szintén Nobel-díjas, nagyfokú egyenlőtlenség rontja a gazdasági teljesítményt, torzítja a piacokat. Lépjünk egyet, most ugye nézzük itt a gazdasági, a Gini indexet, a jövedelmi Gini index. De most a jövedelmi Gini index nincs, akkor hát van szórás, mondjuk a 30-60% körül van. A Magyarországon 30,2, ehhez érdekes módon Ausztriában kisebb, Svédországban picit nagyobb, Franciaországban kicsit kisebb, ott azért belejátszik, azért az adózást azért nagyon durván emelkedik. Érdekes módon a legkisebb a jövedelmi és a vagyoni Gini index Szlovákiában. Szlovákiában, Szlovéniában és talán éppen Csehországban. A vagyoni Gini index Magyarországon 66,5. Azért ez viszonylag alacsony a gazdag országhoz képest. Ausztria, Svédország, itt ugye az évszázadokon keresztül vagyunk felhalmozódás. Ugye ez nincs egyenes arányban a jövedelemmel, mert alacsony a jövedelmű, ugye ezért nagy rész elköltik, a nagyoknál pedig kisebb rész költik, és a másik. Vagyon lesz, kíváncsi oda a Franciaországra, mert az egyik osztálytársam, tegnap is találkoztam vele, ott például baromi magasak a örökösödési illetéke, és tényleg érdekes, ott mondjuk egy Svédországhoz képest, Ausztriához képest, nem szegényebb ország, és mégis kisebb. Magyarországon itt ez a vagyon azért érdekes, ahol világon óriási vagyonkoncentrációban, világátlag lakosság 1%-ára jut a vagyon 50%-a, Magyarországon a felső 1%-ra jut a vagyon 30-35%-a. Tehát itt is elég nagy differenciák vannak, az 1%-ot nézünk, tehát még viszonylag közel van a szocializmus, ahol egyenlőség volt, és állami vagyon. Ez is érdekes, a relatív elszegényedés. Itt ezt úgy tanították annak idején, még én is tanítottam, az oroszoknak ragaszkodtak ahhoz, hogy abszolút elnyomorodás, a munkásosztály abszolút elnyomorodik, hát aztán, amikor vitatkoztunk, hogy hát ez így is gondoljátok komolyan, hogy ez van a fejlett nyugati országban, relatívnál viszont nincs nagyon értékelte az ember a relatív elszegényedés elnyomorodás. Na most mostanában érezzük például a nyugdíjaknál ezt a történetet. 2010 az átlagkereset 132 000, az átlagnyugdíj 88 volt, 2024-ben 430, és ez 78,4%-a volt az átlagnyugdíj az átlagkeresetnek, és most pedig 55,4%-a. Amiről igazán célszerű beszélni, nagyon sokat már nem fog, a fogyasztói társadalom. Kopácsi Sándor, egy nagyon érdekes ember volt, közel 100 éves volt, mikor meghalt, A következőt mondta. Mivel a kapitalizmusból a fogyasztói társadalom való átmenet látványos forradalmak képül ment végre, társadalomtudományok is annyit vették tudomásul, hogy ez a század az emberiségre ezt kinek látomba írtak, tehát nem a mostanéről, hanem a legnagyobb forradalmának volt a tanulja. Ez század az emberiség egész számára nagyobb változásokat hozott, mint az elmúlt évezredek együttesen. E változás a világ fejlett ötöde számára egyértelműen pozitív volt, a négy ötödének viszont a pozitívum ellen válságok és megoldatlan problémákat hozott. Azt már nem mondja, hogy viszont feszegeti a globusznak a korlátai, és nem is annyira az erőforrás korlátokat. Nem kérek meg, hogy ha valahol keresel ezt az erőforrásot, aki azt meg fogja utalni, fölmegy a lára is, így tovább szokták mondani, hogy külfosszak se azzal az értéket, hogy elkötött ő. Viszont a globusznak, a földnek a szennyezés és aszimiláló kapacitása, az már nagyobb probléma. Nem a klímaváltozás, meg egyedet mondok, amit de mondjuk éppen nézzük a mikroműanyagot, nincs olyan helye a világon. Az Evian vízbe elég sok mikroműanyag van, igazából nem biztos, hogy jót tesz az embernek. Ez egy olyan dolog, az egyik történész barátom mondta, Julius Caesar 43 kis szúrás érte, abból 17 volt halálunk, de a többi se tetőt az egy simének. Szóval egy csomót tudunk, hogy nem biztos, hogy ez van-e. Na most kérem szépen, hogyha végig gondoljuk ezt a történetet, de hát ezt tudjátok, csak végig gondoltam, a kapitalizmusnak mindig sajátja volt a növekedés. Ez a lényeg. Tehát most is például, most még inkább kell növekedni, mert ugye a pénz nem kis része bankoktól jön, na most a bankokat a kamatot számolnak föl, ennél sokkal nagyobb nem nagyon lehet a profitált, növekedni kell ahhoz, hogy ezt azért visszaadjuk, vagy részvény van, és a nagy részvénytárságok mögött pedig azért olyanok vannak, mint nyugdíj alap, egészség alap, stb. Ott is azért kell osztalékot fizetni. Mi a helyzet most? A helyzet a finanszírozási oldalról következő, de egészen a Bretton Woods-ig 1944-ig azért valami korlát volt. Nem véletlen, hogy a bankárok a nagy csőt 29-ben potyogtak le és ugráltak le a banknak a felső emeletéről. 2008-ban az történt, hogy kivették a bónusz és elmentek időre, tehát akkor már nagyon nem volt. Tehát ugye korlát, mivel csökkent? Csökkent azzal, amikor a Bretton Woods-nál azt mondták, nem az arany van a dolgok mögött, hanem a dollárban. Persze a dollár átváltható, azt hiszem egy uncia arany 37 vagy 33 dollár volt annak idején, és az amerikai csomát finanszírozták ebből, meg a vasrösegét, meg mindent azért jutott, és valamikor a 60-as évek közepén a németek azt mondták, hogy nekik nem volt szava a háború után, de a gazdaságuk viszont azért elég erős volt, több volt mondjuk az Adenauer megkereste, hogy figyelj már ide, hát mondd már az amerikaiaknak, de egy jó pozíciót van egész háborútól, hogy hát rendben van, hogy nyomjátok, rendetek dollárunk van már, de hát akkor a nemzeti bankon keresztül egy kicsit aranyat is adjatok már. Most ez már az összeesküvés elmélet, amit mondok, mert gyorsan 68-ban volt ez. Egy diáklázatás egyéb több volt, eltávolították, meghalt, és 1971-ben viszont fölfüggesztette a aranyra való, vagy csak elfüggesztette, nem törölt ellen, azóta is fel van függeszve, tehát ez a korlát már nincsen. Mi volt a másik korlát? Kötelező tartalék rá a politika, ismerjük, hogy alakul egyre ment lefele. Azért kérdeztem meg, hogy Magyarországon mennyi most a kötelező tartalék, hát a kapárból mondta, hogy 10%. Az okos telefonom azt mondta, hogy igen, de a nyáron kettővel elvittük, hogy 8% Magyarországon a kötelező tartalék által. Amerikában mit gondoltok mennyi? Nulla. Amerikában nulla. Tehát pénz van, kövivel ezen az oldalon. A másik oldalon viszont ugye a keresleti oldalon. A keresleti oldalon pedig ugye a fogyasztó és társadalomnak ez a lényeg, dobd el. Nem is tudsz már csinálni, tehát már termelés ellenre úgy van, hogy egy beépített avulás. Tehát nem véletlen egyébként, hogy a garanciális idő után 2 héttel megvan van építve egy olyan kütyű, amelyik tönkre megy, javítás rohadt drága, és aztán ugyan már megcsinálja, hát vegyen újat, tehát úgyis van egy barátok egyébként az Alex Marek ismerő Floridában, van egy Lexus-a, egyedül van, nagyon meg van elégedve, azt mondom, alig bírok most már, mert mindig fölajánlják. Ne tegyenek, hát micsoda dolog, hogy már 5 éves, meg 6 évesen jár, ne tegye azt, hogy én ellenállok, de hát nagyon nem tetszik ez a történet. Különikus barátom mondta, a filmművészetre azt mutatta, nekem mentünk föl, nem tudom, látta valaki a Teper és Vér című filmet, egy nagyon régi és nagy, olyan jó film volt, azt mondja, ő olvasta valahol, akkor kezdődött a fogyasztói társadalom és az elbotolhatóság, amikor jön a főszereplő, hallgatja a kis rádióját, ott valahol Amerikában, és elkezd recsegni. És akkor fogja, bedobja a közöttéri kukába. Tehát ez a másik oldal. Mi a korlát? A korlát igazából, amit az előbb mondtam, a globusnak az öntisztoló képessége, ezt viszont nem érzi, és a mutatóink ezt nem mutatják. Talán mutatnák a mutatók, hogyha ökológiai lábnyomot számítanak,